A telefonvonalban pedig itt van velünk Nagy András, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzője. Szia, üdvözöllek!
Üdvözlök, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Az Európai Központi Bank holnap ülésezik, és ismételten hosszú idő után újra kamatot emelhet. Ugye sokáig az volt a széles körű várakozás, hogy 25 bázispontos lesz ez a kamatemelés, azonban tegnap már több olyan cikk napvilágot látott, hogy 50 bázispontos lehet ez az emelés. Itt első körben csak beszéljünk erről, vagy erről kérdeznék, hogy te melyiket valószínűsíted jobban? Mennyire lesz úgymond drasztikus ez a kamatemelés?
Én továbbra is a 25 bázispontos kamatemelést valószínűsítem. Annak ellenére, hogy ahogy említetted te is, tegnap első körben a Bloomberg kezdett el arról cikkezni, hogy akár egy 50 bázispontos emelést is meg fognak vitatni az európai jegybankárok, és végül letehetik a voksukat az 50 bázispontos kamatemelés mellett. Ezt követően eléggé felborultak a piaci várakozások és a piaci árazások. Ugye tegnap előttig még azt árazta a piac, hogy mindössze 20% annak az esélye, hogy 50 bázispontos kamatemelés lesz, 80 értelemszerűen a 25%-é, és tegnap itt a cikkek megjelenését követően ez 50-50%-ra módosult, tehát nagyon megosztott lett a piac. Én azért számítok továbbra is inkább az 25 bázispontot, tehát a kisebb lépés közre, mert hogy az 50 bázispont az nagyon megborítaná az euró, és nagyon eltérne az Európai Központi Bank korábbi iránymutatásától. Az elmúlt hónapokban elég egyértelműen letette a voksát a kommunikációs szinten a 25 bázispontos kamatemelés mellett az Európai Központi Bank, ezért nem hiszem azt, hogy holnap végül az 50 bázispontos lépés mellett döntenének.
De ugye tényleg akkor, ahogy mondtad, futótűzként ugye elterjedt ez a hír a Bloombergtől kiindulva, most már nem jelentene csalódást, hogyha végül csak 25 bázispont lenne az emelés a piacon?
Szerintem nem jelentene, hogy említettem előbb, ilyen 50-50%-os jelenleg a várakozásoknak az aránya, tehát nagyon megosztott ebben a tekintetben a piac, és szerintem inkább a kommunikációval fogja tudni úgymond finom hangolni az Európai Központi Bank ezt. Ugye eddig a szeptemberi kamatemeléssel kapcsolatban nem volt nagyon egyértelmű kommunikáció. Ugye eddig azt kommunikálták, hogy elképzelhető, hogy szeptemberben viszont egy nagyobb kamatemelés fog jönni, és erre szerintem viszont meg lesz a lehetősége az Európai Központi Banknak, hogy elkezdjen egy nagyobb szeptemberi lépést kommunikálni. Ugye jelenleg azért itt egy 50 bázispont alapvetően a várakozás, de itt elképzelhető, hogy szerintem az Európai Központi Bank, ha gyorsabb ütembe akar haladni, akkor át tudja még kommunikálni azt, hogy szeptemberben viszont egy 75 bázispontot lépnek majd.
Mert hogy év végéig mennyivel szeretnék megemelni az alapkamatot?
Ugye az első lépés az valószínűleg majd szeptember, első ilyen mérföldkő az szeptemberben lesz, amikor magunk mögött hagyhatjuk a negatív betéti kamatoknak a korszakát. Ugye 2016 óta van a 0%-os alapkamat, amelyet holnap várhatóan meg fog változtatni a jegybank, de ugye a betéti ráta az mínusz 50 bázispont, tehát egy 25 bázispontos emeléssel még továbbra is a betéti ráta a negatív tartományba maradna. Várhatóan ugye szeptember lesz az az időpont, amikor a betéti ráta is a pozitív tartományba fog kerülni. Hogyha az évvégi kamatszinteket nézzük, akkor a piac azt árazza, hogy olyan 1,1% ugye a jelenleg beárazott implikált kamat, ugye pont ennyi valószínűleg nem lesz a 25 bázispontos lépés közök miatt, tehát azt mondanám, hogy az 1 és az 1,25% közötti évvégi alapkamat között gondolkodik a piac, hogy melyik lesz, és ezt az irányt nem tudja egyelőre eldönteni még a piac.
És ugye az is nagyon érdekes, hogy holnap fog elkezdődni ez a monetáris szigorítási ciklus, ami ugye az alapkamatot érinti, mert hát azért az eszközvásárlási programok leépítése már zajlik egy ideje, de nagyon érdekes, hogy egyáltalán meddig tarthat ez a kamatemelési ciklus, hiszen eközben megnövekedtek a recessziós félelmek, bár itt azért sietve hozzátenném, hogy az, hogy vélhetően, ha csökkentett kapacitással is ugyan, de holnaptól ismét érkezhet orosz földgáz Európába, ez meg megint egy kicsit pozitívabbá teheti a gazdasági várakozásokat. Szerinted ez a hintázás itt a recessziós félelmek és a szigorú monetáris politika között most merre billen el jobban?
Ugye Németország lesz az a, elsősorban, aki ismét gázhoz fog jutni. Ugye déli áramlaton keresztül, ugye Törökország felől most is zavartalan a gázszállítás Oroszország felől, de mindenképpen gazdaságnak egy pozitív hír, hogyha tényleg újraindul a szállítás. Főként az, hogy arról is vannak nyilatkozatok, hogy talán a jövő héten vagy augusztus elején teljes kapacitással is újra fog tudni indulni az északi áramlaton a gázszállítás. Ez mindenképpen pozitív a piacok szempontjából és Európa gazdaságára is. Ugye pont tegnap egy nagyon jelentős részvénypiaci emelkedés volt a német tőzsdén, főként a nagy gázfelhasználók, például a vegyipari cégek árfolyama tudott erre ugrani. Viszont az Európai Jegybanknak szerintem elsősorban az inflációt kell figyelnie, amikor a kamatokról dönt. 8,6% volt a legfrissebb júniusi inflációs adat az eurózónában. Ehhez képest ugye 0%-os alapkamat az rendkívül távol van. Tehát én azt mondanám, hogy azért a nagyon magas inflációért és a magas inflációs várakozások miatt itt a következő időszakban valószínűleg egy szigorítás lesz szükség az Európai Központi Bank részéről. A várakozások egyébként jelenleg nem számolnak túlságosan magas kamattal. Jövő év közepére 1,5%-ra emelkedhet az alapkamat, ami nem számít egy drasztikus emelkedésnek. Ugye, hogyha itt igazából effektív kamatokról beszélünk, tehát effektív 1,5% lehet majd a kamat, ez összesen 2%-os kamatemelést jelentene az Európai Központi Bank részéről. Ugye ez eltörpül mondjuk egy Fed kamatemeléséhez képest is, és ebben nem várható nagy változás. Tehát én azt mondom, hogy inkább még mindig a felfelé mutató kockázatok lehetnek ebben a kamatemelési pályában.
És akkor ez annyira nem is magas kamatszint, hogy mondjuk olyan mértékben erodálná akár a mediterrán országokban a hitelfelvételi lehetőségeket, hogy az már nagyon pluszba kártékony lenne a gazdaságokra.
Szerintem a 1,5%-os effektív kamat ez nem nevezhető magasnak, tehát hogy továbbra is inkább a monetáris kondícióknak a normalizálódásáról van szó. Az egy másik történet, hogy például az olasz államkötvényeknél egy hozam spread tágulást tapasztaltunk, tehát hogy a kockázati felárak azok elkezdtek emelkedni, ez főként Olaszország esetében szembetűnő. Ugye ott az elmúlt években az európai adósságválság óta nem volt igazából jelentős makrogazdasági fordulat, nem javult jelentősen a gazdaságnak a helyzete. Ráadásul most van egy újabb olasz belpolitikai válság, ami náluk azért ilyen 1-2 évente elő szokott fordulni, hogy kormányválság alakul ki. Ezek mind olyan tényezők, ami az olasz kötvényhozamoknak az emelkedését okozzák, és valószínűleg ezzel kapcsolatban is fog az Európai Központi Bank holnap egy új eszközt bemutatni, ami pont ezeket lenne hivatott kordában tartani, hogy a kockázati felárak azok ne nagyon emelkedjenek el.
Hogy ez az új eszköz, ezt már meglebegtette júniusi rendkívüli ülésén az EKB, ugye akkor pont ez volt az indok, hogy elég nagy különbségek alakultak ki az egyes országok kötvénypiacán a hozamok között. Az EKB sikerrel nyugtatgathatja például az olasz kötvénypiacot, vagy itt most a kormányválság úgymond teljesen felülírja az EKB elképzeléseit vagy szándékát?
Szerintem az lesz a meghatározó, hogy mennyire lesz erős az az eszköz, amit holnap be fog jelenteni az Európai Központi Bank. Ha tényleg egy jó eszközt sikerül alkotniuk, akkor felül tudják írni szerintem itt a kormányválság miatti aggodalmakat. Ugye a spekulációk azok arról szólnak, hogy valamiféle kötvényvásárlási eszköz fog újra elindulni, amely keretében például olasz államkötvényeket venne az Európai Központi Bank. Ami nagyon nagy különbség lesz viszont az eddigi eszközvásárlási programokhoz képest, hogy ez nem fog a pénzmennyiség növekedésével járni. Ugye normál esetben, amikor megvásárol egy kötvényt az Európai Központi Bank, ugye ugyanakkor a összeggel nő a forgalomban lévő pénzmennyiségnek a nagysága. És jelen esetben viszont ezt úgy fogják korrigálni, hogy szakmai nyelvvel élve úgynevezett sterilizációt fognak alkalmazni, tehát egy másik eszközön keresztül, például egy preferenciált bankbetéten keresztül, ugyanekkora mértékű likviditást, tehát pénzmennyiséget ki fognak szívni a pénzügyi rendszerből. Tehát az lesz a nagyon nagy különbség az eddigi kötvényvásárlásokhoz képest, hogy a pénzmennyiség nem fog növekedni, viszont az olasz állammal kapcsolatos kockázatokat, azokat át fogja vállalni az Európai Központi Bank.
Végezetül még beszéljünk arról, amire utaltál, hogy akkor nem is annyira a gazdaság, mondjuk a GDP a meghatározó nyilván az Európai Központi Bank kamatpolitikájában, hanem elsősorban az infláció ellen vennék fel a küzdelmet. Ez mennyire lehet sikeres azért az euróövezetben, ugye szokták mondani elemzők, hogy a másodkörös inflációs hatások, ami mondjuk béroldalról jelentkezik, az nem olyan erőteljes, mint akár mondjuk Magyarországon vagy az Egyesült Államokban, szóval itt abszolút benne van a pakliban, hogy az LKB sikeres lesz az infláció elleni küzdelemben, sikeresebb, mint mondjuk a Magyar Nemzeti Bank?
Én azzal egészíteném, hogy egyelőre nem annyira erőteljesek a másodkörös inflációs hatások Európában. Ugye Amerikában is azt láttuk, hogy az első inflációs hatások azok a nyersanyagár piacról érkeztek, és utána ezek gyűrűztek tovább, és ezekből alakultak ki a másodkörös inflációs hatások. Nagyon hasonló a helyzet ugye Magyarországon is. Eurozónában még inkább ott tartunk, hogy ezek az elsőkörös hatások éreztetik hatásukat, és éppen ezért, hogyha az Európai Központi Bank elkezdi a szigorítást, akkor talán még időben meg tudja akadályozni a komolyabb másodkörös inflációs hatásoknak a kialakulását. Ezen keresztül talán gyorsabban fogja tudni visszaszorítani az inflációt. Ugye ez a 8,6%-os infláció azért az eurózóna szintjén is elég magasnak tekinthető. Szerintem inkább abban lesznek a nagy különbségek, hogy mennyire gyorsan fognak tudni visszatérni az országok a normál inflációs szintre.
Ami mit jelentene egy ilyen turbulens gazdasági helyzetben? Gondolom nem a 2%-ot, hanem már normálnak nevezhető akár egy 4% is?
Hát szerintem a 4% azért még sok lenne, azért a jegybanknál ez a ruga, vagy ilyen flexibilisen kezelt 2% a cél. Ugye mivel az elmúlt években jelentősen 2% alatt volt az infláció, szerintem egy 3% még megengedhető az Európai Központi Bank részéről, de szerintem a 4% az viszont meg már túlzó lenne az európai eurózóna részéről.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a ma reggeli monitorban. Nagy András, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzője volt a vendégünk. További szép napot, szia!
További szép napot kívánok!
Zenével megyünk tovább, utána hamarosan friss hírekkel 10 órakor jelentkezünk.